Médialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, az ETE Média Tanszékének saját podcastja. Az évadunk utolsó epizódjában egyetemistákat kérdezünk meg arról, hogy ők hogyan kezdték el már egyetem alatt építeni a média karrierjüket. Először Berec Péterrel, az ETE Média és az SFE hallgatójával interjúzunk, akitől megtudhatjuk, hogyan készítettünk riportdokumentumfilmet Amerikában egy asztronautával egyetemistaként, vagy akár azt, hogy hogyan indította el Frey Tamás egyetlen kijelentése egy YouTube csatornát, de megosztunk olyan információkat is, hogy hogyan lett gyakornok az ATV-nél, úgyhogy nem is kerestett gyakornokokat, vagy éppen miért volt hasznos vállalkozást indítania, úgyhogy a televíziózással szeretne foglalkozni. Ezután kimegyünk a stúdióból, és az egyetem kampuszán sétálgatva fogunk megkeresni média és kommunikációs hallgatókat, hogy meséljenek arról, hogy melyik szakma érdekli őket, és hogy miket tettek azért, hogy ebbe a szakmába elhelyezkedhessenek, valamint milyen tanácsaik vannak hallgatótársaiknak, akik ugyanebbe a szakmába akarnak elhelyezkedni. Itt van velünk a stúdióban Berec Péter.
Sziasztok, szia!
Te gimnázium óta már televíziózol, ugye az LKG TV Diák Televíziónál kezdted. Hogy jött ez a lehetőség?
Ez a lehetőség úgy jött, hogy én egyáltalán nem is számítottam rá, hogy én valaha riporteri szerepkörben meg fogok jelenni. Én mindig is, vagy hát ezt már tudtam általános iskolából, hogy én engem így valamennyire a tévézés az érdekel. És akkor egy lehetőségnek köszönhetően belestem így az RTL-be egy nyáron, még akkor 8. vagy 7. osztályos nyáram volt. És akkor egy nagyon jó időszakot töltöttem el ott az RTL-ben, és nagyon megtetszett a rendező pozíció, és aztán elhatároztam, hogy én televíziórendező szeretnék lenni, ami most is megvan. Viszont aztán az osztálytársaim, akik amúgy médiatagozatosok voltak, én sajnos drámás voltam, mert 2 pont hiány lecsúsztam róla, de mi egy osztályba jártunk, csak az osztály fele drámás volt, a másik fele médiás. A 3 osztálytársamnak volt egy olyan házi feladata, hogy kellett csinálniuk egy híradót az iskola életéről, és én akkor segítettem nekik helyszínt találni, megcsinálták, a Google Grandra vittem őket, és ott voltam velük a forgatáson, és nagyon elkezdtem ezt élvezni, és amikor lement, amúgy a csapatból, az egész osztályból az övéké lett a legjobb, és akkor mondtam azt, hogy srácok, mi lenne akkor, hogyha ezt folytatnánk, tehát kvázi ilyen produceri szerepkörben jelentem meg, és aztán viszont megjött egy olyan helyzet, hogy muszáj volt riporternek is lenni, és így egyre inkább elkezdtem magamat belásni ebbe az egészbe, de hogy nekem tényleg az, hogy így a képernyő előtt lenni, meg az, hogy ilyen szerepkörben az egyáltalán nem vonzott, és akkor így jött ez az LKG TV, ami utána 3,5 évig ment, tehát amíg végzősök voltunk, az addig ment havi rendszerességgel.
Akkor lényegében te vagy az egyik alapítója?
Igen, 4 alapítottuk, abból 2 voltunk a technikáért felelősek, és 2 voltak műsorvezetők. Igen, tehát gyakorlatilag én voltam az, aki akkor ezt így felkarolta, hogy ebből srácok csináljunk havi rendszerességen műsort, és akkor először leginkább csak szerveztem, de aztán pedig elkezdtem riportokat is készíteni, amik így az évek folyamán így, hát mondjuk úgy, hogy egyre inkább kezdték magunkat kirúgni, mert nyilván amikor ezt elkezdtem 9-esen, akkor még azért nagyon gyerekcipőbe járt, de aztán a 12. osztály végére már úgy lettek tényleg egészen, hogy mai napig is olyan riportok, amikre azt mondom, hogy akkor az jó volt, csak talán annyi a különbség, hogy akkor a narrációm még rossz volt, de hogy a magában a riport szerkesztése és a tartalma az teljesen valós.
Mik azok a dolgok, amiket ott tanultál meg és máig felhasználod?
Szerintem a legfontosabb az nem is technikai kérdés, hanem egy gondolat. Tehát, hogy mi a médiaórákon nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy mi a média szerepe. És én nagyjából azt is gondoltam róla mindig, csak ez egy pozitív megerősítés volt, amit ott a Szilaj tanárnőnek hívták, a média tanárnőnket, akivel utána ezt az egész híradót csináltuk még 3,5 évig. Mi nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi az, hogy negyedik hatalmi ág, hogy mi az, hogy kvázi a sajtó a hatalom őrkutyája is. Bennünk az elejétől az volt meg, hogy mi az iskolában is egy ilyen szerepet szeretnénk betölteni, tehát mi mindig úgy hívtuk magunkat, hogy Lővei Klára Gimnázium független diák televízió, tehát hogy ez azt jelentette, hogy független volt a vezetéstől, független volt a diákoktól, a tanároktól, gyakorlatilag tényleg mindentől, és mi, hát most nem akarom ilyen nagy ilyen fellengzésen mondani, mert hogy amúgy nyilván nem, de ez valami olyasmi, mint hogy nem tudom, az ATV vagy az RTL klub, tehát hogy egy olyasmi szerepet töltöttünk be egy közösségbe, hogy nagyon sok probléma volt, amiről ők nem akartak beszélni, a tanárok, a vezetés, a klik, de mi ezeket felhoztuk, és akkor ilyen volt, mit tudom én, a tanárhiány, a büfé árak emelkedése. Olyan is volt, amikor a tanároknak volt nyilván igaza, hogy a diákok sokat késnek, akkor azt is megcsináltuk, akkor amikor az igazolásokkal volt probléma, tehát hogy rengeteg ilyen volt, Nagyon sok olyan témával foglalkoztunk, ami amúgy országos jelentőségű volt, de úgy gondoltuk, hogy a diákoknak is tudnia kell róla. Ilyenek voltak a pedagógus sztrájkok, a tüntetések, a kockásinges mozgalom, és ugye ezek most már lehet, hogy sokaknak az ismeretlen fogalmak, de akkor ezek meghatározták a közéletet, tehát annak például én voltam nagyon sokszor így az ilyen zászlóvivője, hogy foglalkozzunk olyan témákkal is, amit mondjuk lehet, hogy a mi generációnk még talán nem olvas híreket, nem néz sajtót, de mondjuk havi egyszer mi is beszámoltunk azért fontos közéleti eseményekről. És annak, hogy annak milyen hatása lehet a diákokra, ez még fontos.
Ugye, majd erre mindjárt kitérünk, de mostanra egész komoly tévés karriert kezdesz egyengetni. Gondolod, hogyha nem ebbe a gimnáziumba ezzel a tévével kezdted volna, akkor is most tévéznél?
Szerintem sok dologban segített. Hát ez jó kérdés nyilván, hogy mi lett volna akkor, hogyha ez nem történik, hiszen azért én leginkább ezeket a sikereket iskola nélkül értem el, mert amikor így elkezdhettem bejárni tévékbe, de az tény, hogy a Lőve és a Szilaj tanárnő volt az, aki ezeket mind megalapozta, tehát hogy nem a gimnázium által kerültem be gyakornokként, sem az RTL-ben nyáron, se akár az ATV-ben, ahol ma is dolgozom, tehát ebben mondjuk úgy, hogy abban nem segített, de mondjuk az, hogy az összes az én szakmai formálásom az, és az, hogy ami ma vagyok, az teljesen a Lőve Klára gimnáziumnak és az ott folyó munkának köszönhető, ez egészen biztos.
Itt egy kicsit arra is akartam kitenni, hogy a gimnázium előtt volt-e valahogyan ambíciót, hogy te tévézni szeretnél?
Hát azt tudtam mindig is, hogy érdekel. Tehát én tényleg egy ilyen tévénéző családban születtem, ami azt jelenti, hogy nálunk nem volt tabu a tévé. Ez azt jelentette, hogy én láttam a szüleimet tévézni. Hát szerintem ez ugyanolyan, mint hogyha valaki látja olvasni a szüleit, nyilván olvastak is a szüleim, tehát olvasni is szeretek. Tehát, hogy én tévézni is láttam a szüleimet, és nálunk az egy fontos napirendi dolog volt, hogy akkor megnézzük a híradót, vagy hát ők nézték általában, tehát nem azt mondták, hogy gyerepetést nézett, hanem ezért, sőt, bizonyos korosztályban azért egy gyereknek nem is ajánlottam. Azért így szerintem egy híradóval foglalkozni, de hogy én mégis oda mentem, és én mindenképpen nézni akartam. És akkor nagyon sok ilyen riport volt, ahogyan utána nőttem fel, elkezdett érdekelni, ilyen volt például akkor a Kadhafinak voltak ilyen robbantásos merényletei, akkor a Fókusz néztem nagyon sokat, ezért. És azért nagyon sok olyan történet volt, ami csak szimplán a világról szólt. És talán szerintem ez a szakmának az egyik legnagyobb szépsége, hogy én például nem tudtam utazni kicsinek, tehát mi családilag nem utaztunk, tudod, így nem tudom, külföldre, de számomra a tévé és a riportok jelentették az utazást, tehát én nagyon sok ilyen úti riportot láttam a Fókuszban, tehát olyan helyekre, ahova most, hogyha már 21 éves vagyok, de még éppen nincsen lehetőségem elmenni. Tehát ilyen szempontból nekünk a tévé mindig is egy nagyon fontos kapocs volt így a családban, és még talán olyanokra is emlékszem, hogyha éppen valami programot terveztünk, akkor figyelembe vettük, hogy éppen kinek akkor milyen műsora van. Tehát, hogy szerintem ez egy tök pozitív dolog, és én ezt egyáltalán nem szégyellem, hogy nálunk a tévé nem egy ilyen gúnyként jelent meg, vagy ilyen tiltószóként.
Mondtad, hogy mai napig az ATV-nél dolgozol. Ha jól tudom, akkor 11-es korodban írtál egy nézői levelet, és így kezdődött el a gyakornoskodásod. Viszont akkoriban az ATV tudomásom szerint nem akart gyakornokot, és te mégis megkaptad ezt a munkát. Hogy lehet ez?
Ez egy olyan dolog, hogyha majd elérkezünk odáig, hogy így mit tanácsolok bárkinek, akkor talán ez az egyik, ami szerintem nagyon fontos, hogy van egy ilyen újságírói közhely, hogyha kidobnak az ajtón, mász vissza az ablakon. Hát ez valamennyire itt is így működött, hogy mert korábban két nyáron voltam az RTL-nél egy-egy hetet a Fókuszban, amit nagyon élveztem, és oda is levél útján kerültem be, és gyakorlatilag ott találkoztam először azzal, mi az, hogy televízió, mi az, hogy rendesen hogyan készül egy adás, és akkor ott én megismerkedtem már egy riporterrel, aki utána később az ATV-hez került, és amikor elindult az ATV-n a heti napló, akkor én ezt egyből elkezdtem nézni, és nagyon megtetszett, és akkor egyből írtam annak a kollégának, hogy nagyon szívesen benéznék egyszer, és akkor végül nem is ő, hanem pont akkor indult a Schwabi Andrásnak az oldala, amit amúgy ma már én kezelek munkaszinten, és ez nem az ATV miatt, hanem ezt amúgy kért meg. És akkor még ez egy tök friss oldal volt, akkor még nem is érkeztek talán üzenetek, és akkor írtam neki, hogy kedves András, akkor nem tudom, x éves vagyok, nagyon megnézném, hogy hogyan készül egy műsor, és akkor ő mondta, hogy itt van ez a kollégám, akkor ő volt a produkciós menedzser, a gyártásvezető, vegyen fel vele a kapcsolatot, és akkor felvettem, megnéztem egyszer egy adást, utána pedig megkérdeztem tőlük, hogy amúgy nem lenne szükségük gyakornokra, és amúgy mondták, hogy először 3 hétről állapodtunk meg, hogy akkor megnézem, viszont utána ott annyira jól éreztem magamat, és az elejétől kezdve annyira tudták hasznomat venni, tehát hogy segítettem szervezni, én rengeteget szkripteltem, tehát ez azt jelenti, hogy ha ezt így valaki hallgatja, és nem tudja, hogy amit akkor gyűlöltem, meg amúgy ma is gyűlölöm, hogyha de hát muszáj, tehát amikor az ember megnézi a saját nyersanyagját, és akkor szó szerint kírja belőle azokat a dolgokat, amiket szeretne használni az interjúból, de amikor ezt egy gyakornokként csinálod, akkor általában az egész interjút legépeled, tehát hiszen nem én csinálom az interjút, hanem az az adott kolléga, és egy fél órás vagy 40 perces interjút azért nem könnyű legépelni, és ezt timecode-olni is kell, tehát én nagyon sok ilyet csináltam, és utána valahogy megmaradtunk egy nagyon jó kapcsolatban, és utána pedig megint visszatértem egy nyáron, tehát utána azért suli volt, akkor ott elköszöntem, de ugyanúgy folytattuk, és utána pedig visszatértem egy nyáron, és azóta meg teljesen ott maradtam. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen, most már nem is tudom hány évre visszatekintve, már most lesz talán 4 éve, hogy ez az egész elkezdődött.
A Marie Claire-nek azt nyilatkoztat, hogy azért akarta itt az ATV-nél gyakornokoskodni, hogy belelássa a szakma sötét oldalába, még mielőtt eldöntött, hogy ténylegesen itt akarsz-e dolgozni, és hogy időben tud dönteni, hogyha mással szeretne később foglalkozni. Milyen árnyoldalakkal találkoztál, ami ugye téged nem rettentett el, de másokat elrettenthet?
Hát azért itt vannak olyan dolgok, hogy erre a munkára szerintem nem sokan képesek, és ezt mondom úgy, hogy ezt magam sem vagyok még nagyon sok mindenre képes, és én amúgy, tehát én mindig nem győzem hangsúlyozni, én ennek az egésznek nagyon az elején járok, és én ezt nagyon tanulom, de hát nagyon sok olyan dolog van, amire szimplán egy ember, és ez nem a tehetség, hanem alkatilag nem képes. Mondjuk arra gondolok, hogyha egy visszahúzó dob, és mondjuk neki az problémát jelent, hogy emberekkel beszélnie kell, akkor itt nem csak beszélni kell emberekkel, hanem rá kell olyan embert is venni, hogy nyilatkozzon, aki amúgy nem nyilatkozik, olyat, aki fél a kamerától, olyan, aki nem tudom, izgul, akkor van olyan is, akit meg kell győzni, hogy neked nyilatkozzon, a konkurenciát az felejts el, tehát hogy nagyon sok ilyen van, és sajnos van egy olyan rész is a szakmának, amit én magam sem szeretek, és hál' Isten nem is kell sokszor ilyet csinálnom, tehát ugye vegyük azt, hogy például valaki meghal, arról te ugye tudósítasz, vagy hát valamilyen, most ez teljesen mindegy, hogy ez mondjuk egy ilyen nagy baleset, tehát ilyen verónai buszbaleset példa, vagy repülőbaleset, vagy bármi, de mondjuk akkor vegyünk egy repülőbalesetet, ami hál' Isten azért régen volt, főleg itt Budapesten azért nem, de hogy mondjuk akkor egy riporternek akkor is oda kell menni a családhoz, és amikor nem tudom, azok ott éppen zokognak, akkor valahogy emberségesnek lenni, és a te híradós, mondjuk nem híradós anyagokat csinálok, de hát egy híradós azért ugyanúgy működik, tehát ezt a 3 percben muszáj egy, nem tudom, egy 10 másodperces valamilyen megszólalást, amikor hogy a család, hogy mit kellett tudni, hogy hogyan indultak el az elhunyt. Tehát itt rengeteg olyan dolog van, ami nagyon sok embernek szerintem morálisan, nem azt mondom, hogy nem fér, tehát nem illegális, amit sem, egyáltalán nem, hanem ez egy olyan dolog, amit ott neked is akkor nehéz megtenned, de közben pedig, amikor otthon tévénéző vagy, akkor meg teljesen, tehát akkor bele se gondolsz, hogy amúgy úgy nézzél meg egy riportot, hogy abban pont az áldozat részéről nem szólal meg bárki. Tehát ezek, amit te nézőként teljesen elvársz, amikor csinálod, akkor azért ez nehéz. És akkor még, tehát ezek úgy engem nem ijesztettek meg, de azért az árnyoldalak az nyilván sok van, például az egyik az, hogy Magyarországon, meg azért most már sajnos a világ sok helyén is, a tévé az úgy van kezelve, hogy azért, tehát hogy régen, hogyha mondjuk te tévés voltál, akkor majd, hogy nem tudom, mindenki lehajolt előtted, és vörös szőnyegen kínálták a témát, megérkeztél, ilyen 6 napi lakomával vártak, és próbálták minden egyes kívánságodat lesni, és azért tévésként most ez pont az ellenkezője, és hogyha valahova megjelensz kamerával, akkor majd, hogy nem engednek be, hogyha beengednek, akkor nem nyilatkoznak, ha véletlenül nyilatkoznak, akkor azt is úgy, hogy 6 nappal előtte küld el, de még a kérdéseket is küld el, és tehát, hogy nincsen kiszolgálva önmagában az újságírói szerepkör, ez világtendencia szerint azért látszódik, hogy az újságírókkal egyre barátságtalanabbú válnak, de hát azért gondoljunk el, hogy mondjuk valaki nem nyilatkozik egy diktafontartó print újságírónak, akkor majd pont aki a televíziósnak fog majd nyilatkozni, aki ott áll a riporter, ott áll az operatőr, ott áll egy technikus, aki világosít, és akkor még lehet ott van még egy ember, de mondjuk az már csoda, tehát hogy mondjuk ott van 3 ember, tehát azért ez egy önmagában egy olyan dolog, hogy nagyon sokan megijednek a kamerától, és hát igen, de ezt még tudnám sorolni, ezeket az árnyoldalakat, mert sok van, de ezek úgy nem ijesztettek meg, de szerintem sokan, hogyha ezt látnák, akkor lehet, hogy elgondolkodnának rajta, hogy tutira ezt akarják-e csinálni.
Ugye, te most egyszerre kettő egyetemen tanulsz, az ELTE médián és az SFE-n is. Tudatos volt ez a két egyetemválasztás, vagy közben alakult ki?
Én sosem akartam egyszerre két egyetemen tanulni. Ez mondjuk úgy, hogy kényszerűség volt. Tehát az elsődlegesen én az SFE-re jelentkeztem akkor is, és akkor viszont a második fordulón a televíziós műsorkészítő szakon kiestem. És ugye megjelöltem az ELTE-t első helyen, ahol amúgy itt voltam nyílt napon, és tökre élveztem, és tetszett, csak azért ezt tudtam, hogy ez tudásban nyilván tök jó itt, csak hogy azt a fajta műhely munkát, amire én vágyok, hogy össze legyek zárva 3 éven keresztül 11 emberrel és 2 olyan osztályfőnökkel, akik csak ránk figyelnek. Ezen kívül a tanárokkal van egy olyan bensőséges viszony, hogy mondjuk, nem tudom mondani, a nap 24 órájában próbálnak értet tenni, akkor mi ugye azt hittem, hogy akkor ezért csak ott valósítható meg, ami amúgy tény, hogy azért nagy részt ez az SFE-nek volt akkora a működési elve. Ugye azért azóta is sok dolog történt, de ezt ugyanúgy hordozza tovább az egyetem, tehát hogy az osztályfőnök, tehát ez a kis közösségben való tanulás, ez az új SFE-n is egy nagyon fontos szempont. Tehát nem vettek fel engem az SFE-re, és akkor nagyon elkeseredtem, akkor emlékszem, hogy egyszerűen zokogtam, de nem azért, mert nem vettek fel, hanem azért, mert nagyon rossz felvételi élményem volt. És akkor utána talán beletörődtem, hogy akkor én ide fogok járni, elkezdtem ide valahogy sétálgatni, tehát önmagában ugye szememet szoktatni ahhoz. Amúgy nem volt messze a Szent Király utcai SFE kampusztól, tehát azért nem volt egy akkora környezetváltás, és akkor elkezdtem szokni, hogy én ide fogok járni, és utána elmentem gólyatáborba, és nagyon elkezdtem élvezni, és örültem, hogy ide járhattam, mert mai napig olyan tanárok tanítottak, és tanítanak most is, akik a gondolkodásukkal nagyon egyetértek, vagy úgy érzem, hogy hatnak rám. Viszont utána elérkezett az, hogy ezt mindig is tudtam, hogy én újra akarok jelentkezni az SFE-re, mert be akarom bizonyítani, hogy nekem szerintem amúgy ott a helyem, és szerintem amilyen embert kéne oda felvenni, az szerintem bennem megtalálható, és valamilyen nem sikerült ezt nekem megmutatnom legelsőre. És utána elmentem, újra felvételiztem, és akkor is nagyon sok izgulás volt, nagyon sok rossz dolog, de a harmadik fordulóra beütöttem, és utána pedig fel is vettek. És akkor megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy azért beletettem már annyit ebbe az egyetembe, abba az egy év alatt, hogy én ezt folytatni szeretném mindenképpen, tehát nem akartam abba hagyni, és akkor így nagy nehezen, de sikerült összehangolni a kettőt.
Ugye két egyetemen van, tévés munkád is van, és amire később rátérünk, YouTube csatornát is vezet. Hogyan tudod ezt összeegyeztetni?
Hát én őszintén ezen magam is elgondolkodom néha, hogy hogyan jön ki ennyi minden, mert és erre talán múltkor is tényleg gondolkodtam otthon rajta csomót, és szerintem az volt rám megoldás, ez lehet kicsit kiábrándító, hogy valamelyikből mindig kevesebb lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy ez lehetetlen minden 100%-on teljesíteni. Tehát én amikor már tudtam, hogy amikor az ELTE-t elkezdem, akkor bármennyire is mindig egy olyan tanuló voltam, aki ezért hajtott arra, hogy a legjobb eredményt szolgálja, tudtam jól, hogy az ELTE lesznek olyan tantárgyak, ahol 2-es lesz a cél. Ebből az lett, hogy amúgy 4-es, tehát azért sikerült őket jól megcsinálni, 4-es, 5-ös, de hogy azért ebbe beletörődtem, hogy itt lehetnek olyan dolgok, hogy nem tudok mindig megfelelni. És hál' Isten azért van egy támogató szülői közeg is, akik igyekeznek mindenbe segíteni, és tudják jól, hogy mikor vannak azok a pontjaim, amikor így egyáltalán nem kell hozzám szólni, mert tényleg annyira fáradt vagyok, vagy annyira csak most éppen dolgozom, és máshol jár az agyam, hogy egyszerűen nem vagyok alkalmas semmilyen párbeszédre, és akkor még az is viccen kívül zavar, hogyha otthon hallom a lakásban, hogy valaki mellettem veszi a levegőt, és így akármilyen is szeretem őket, tehát akkor ne tudnék így mindenkit ütni. Mert hogy akkor nekem most éppen arra van szükségem, hogy a nyugalom legyen, és éppen, hogy eszét írok bármilyen gondolat, akkor az jár a fejembe. De hál' Isten a szüleim nagyon segítőkészek, és ebben néha az is beletartozik, hogy apukám fuvaroz, ami azt jelenti, hogy azért néha eljön értem ide-oda, mert olyan távolságok vannak. Mert ez mondjuk még csak, amit elmondtál, ez általában az, ami ténylegesen a napi rendem, de ebben még nincs az benne, hogy azért nekem is vannak programjaim, tehát hogy most nem ilyen családira gondolok, hanem arra, hogy nem tudom, akkor ide el kell mennem egy forgatáshoz, könyvbemutató, tehát hogy ezek még rengeteg, nem tudom, olyan dolgok, amikkel pluszba kell számolni, és akkor ilyenkor hál' Isten apukám segít, de az tény, hogy azt nem állítom, hogy én bárhol 100%-ot csinálok, már ahhoz, hogy valahol 100%-ot, vagy hát szeretném azt hinni, hogy valahol 100%-os dolgot csinálok, ahhoz akkor lehet, hogy ott valahol csak 50%-ot fogok, és akkor utána a következő héten megpróbálom valahogy azt feltupírozni. Tehát, hogy ez valahogy egy ilyen folyamatosan változó diagram, amiben mindig, tehát van egy erőforrás, az mondjuk a 100%, és akkor mindig változnak a diagramok, hogy most éppen mibe adok bele többet, és próbálok nagyon előre gondolkodni mindenben.
Minden nap foglalkozol az összes ilyen tevékenységeddel, vagy szétosztod a héten?
Próbálom szétosztani, de hát attól függetlenül ez napi szinti munkát igényel, hiszen csak az, hogy ha mondjuk tudom azt, hogy akkor szerdán fogok ezt csinálni, akkor ahhoz, hogy azt tudjam csinálni, ahhoz már el kell kezdeni szervezni mondjuk vasárnap, vagy nem tudom mikor. Tehát, hogy a csomószor van, főleg hát a forgatásoknak a nagy része ott, abban sosem nem az a nagy munka, hogy amikor te már leforgatod, hanem az, amíg azt megszervezed. Persze egy forgatás is azért lehet nehéz, de hogy megfárasztó, de itt ebben az a nagyon nehéz, hogy egy napra leszervezzél mindent. Tehát, hogy ahhoz, hogyha mondjuk tudom, hogy én most csütörtökön forgatni fogok, akkor hiába a naptáramban az van, hogy amúgy csütörtökön forgatok, de ott az elkövetkezendő, vagy mínusz 3 nap, az arról szól, hogy azt megszervezni. És most is egy ilyen helyzetben vagyok, és ilyen tök ideges vagyok, mert van egy témám, amiről forgatni kell vasárnap, és jelenleg még éppen vagy a csillagok állása nem az én munkámat segítik, és akkor ilyenkor az ember feszült, mert nyilván próbálok mindent megtenni, utána minden másodperccel közeledik az, hogy nekem forgatnom kell, de aztán mégiscsak összeáll, és a vágóasztalon, meg a szerkesztői szobámban utána egy olyan munka áll össze, amihez nagyon szívesen adom a nevemet, csak addig egy nagyon hosszú és nehéz folyamat van.
Mennyi idő szánsz általában egy téma feldolgozására?
Én nagyon sok időt szánok általában ezeknek a témáknak a feldolgozására, és normális esetben sajnos erre nincsen lehetőség, amikor később valaki csak teljes állásban mondjuk riporter, mert egyszerűen természetesen nagyon felkészült, de hogyha egy napod van forgatni, akkor nem tudsz lemenni Békés Csabára, meg nem tudom hova is forgatni, pedig amúgy az a téma megkívánná azt, hogy ne csak Budapesten forgassál, nem menjél el különböző, nem tudom, városokba, kerületekbe. Tehát, de én még próbálok minél több időt belerakni, és minél több, tehát például most is, amit én legutóbb forgattam az ATV-be, ez Londonban voltam egy holokauszt túlélőnél, és azt például májusban kezdtem el forgatni, és rengeteget dolgoztam mellette, de hát októberben lett ebből kész anyag október közepére, tehát én próbálkozom ebben mindent beletenni, de sajnos utána elérkezik az embernek időszak, hogy ritkán vannak olyan témái, amik ilyen highlight, tehát amik ilyen örökké ott lesznek vele, abba tényleg megpróbál mindent beletenni, és mindent, és utána a többi anyagba is mindent beleteszed, csak ott meg elfogadod, hogy te szíved szerint még elmennél ide meg oda, és amúgy az az anyag teljes, tehát hogyha megnézi egy néző, akkor az teljes, és az egy tök jó, de hogy a te szíved mélyén ott van az, hogy te még azért elmennél tényleg akár még Londonba is, nem tudom, hogyha amúgy nem kívánnám meg a téma, de téged érdekel, és azt hiszed, hogy ott van valami, tehát hogy ez a teljességérzés, ez azért egy állandóan forgatóriporter életében kevesebb szer adatik meg, mint nekem, aki jelenleg akár rá tudok áldozni egy fél évet, és egy téma összejöjjön, és az olyan minőségben készüljön el, ahogyan én szeretném.
Ezt a londoni témát, amiről most szó van, az ATV heti naplójába is leadták. Mennyibe segítette a heti napló a kiutásodat és a munka megszervezését?
Na látod, ez egy érdekes dolog, annyira erről, hogy nem is meséltem másoknak, nem mintha amúgy titok lenne, de hát ma olyan, hogy a televízióban külföldön forgatni nehéz. Tehát egyszerűen ennek anyagi vonzatai vannak. És amikor én rátaláltam erre a témára, akkor tudtam, hogy én ezt mindenképpen megcsinálom, vagy a naplóba, vagy valahova, de hogy én ezt megcsinálom. Ezért én itt ezelején nem is kértem az ATV segítségét, és valószínűleg lett volna rá esély, hogy amúgy tudnak segíteni, mind anyagilag, mint bárhogyan, de hogy fel sem merült bennem, mert nem is tudtam, hogy ez biztosan a naplóba lesz. És amikor már elkezdett körvonalazódni, hogy akkor ez a téma tényleg összejött, én akkor kerestem meg a Svábi Andrást, mondtam, hogy ezt teljesen heti naplós riportnak képzeltem el amúgy az elejétől, de hogy ez amúgy téged, meg titeket érdekelne, és akkor viszont meg tudtam már, hogy én ezt egy olyan minőségén szeretném megcsinálni, tehát én szerettem volna kinti operatőrökkel forgatni azzal, akik amúgy meglehetősen drágák, tehát csak az operatőrnek a díja, amit kifizettem, az hát annyiból egy riporter nálunk 3 anyagot leforgat, és akkor ez még csak a képi megvalósítása volt, tehát hál' Isten én a Covid elején elkezdtem nagyon sok pénzt gyűjteni, mert egyszerűen nem tudtam mit csinálni, még csináltam egy ilyen bankszámlát, ahol ahol így fiala pénz, aminek konkrétan az a terve, hogy bármikor a jövőben, hogyha forgatni akarok, akkor ne azért ne valósuljon meg valami, mert abban a pillanatban nincsen hozzá tőkém, hanem meg tudjam csinálni, és hogyha abban mondjuk szeretnék pénzhez jutni, akkor azt mondjuk valakinek eladni. Tehát ilyen szempontból például az ATV teljesen segített lelkileg, nem tudom, ami ez is fontos, tehát, hogy ott kell végigállni, támogatni, hogy akkor ez menni fog, addig mentesítettek más feladataim alól, de akkor én konkrétan ezt saját költségen csináltam meg, és utána pedig annyit kértem, tehát én ezért a riportért ugyanannyit kaptam anyagilag, mint hogyha nem tudom, hova készítettem volna. Tehát, hogyha, mit tudom, én egy napot forgattam volna Magyarországon, annyit kértem, hogy ez a riportnak a szerzői jogai, ezek illessenek meg engem, és hogyha bármikor ezt a történetet a jövőben folytatni szeretném, akár egy dokumentumfilm formájában, akkor nyersanyag joga az enyém legyen, amiben teljesen támogatóak voltak. Tehát nem azért nem az ATV fizette, mert ők nem akarták, hanem itt az elejétől ez egy olyan szintű produkciónak akart indulni, amire lehet, hogy amúgy nem is lett volna egyszerre forrás. De nem csak azért az ATV, hanem azért ma már a televíziózásban nagyon meggondolják, hogy hol meg miért investálnak pénzt.
Nem ez az első nagy utazásod. Korábban 2020-ban ugye Amerikában Scott Kellyvel készítettél riportot. Ott viszont, ha jól tudom, voltak szponzoraid is. Hogyan szereztél szponzorokat egy ilyen úthoz?
Igen, ott voltak, hál' Isten, akikkel mai napig nagyon jó a kapcsolat. Hát az pedig ismeretségi úton indult el, hogy mindenhol megkerestünk olyanokat, akik valamilyen vállalatnál dolgoznak, és esetleg tudnak valakihez egy olyan e-mail címet, ahol mondjuk azért marketing vagy kommunikációs osztályon ilyesmivel foglalkoznak. Az a 34 perces dokumentumfilm, vagy hát ilyen riport dokumentumfilm, az mennyiből? Hát talán 1 millió, kicsivel több, mint 1 millió forintból készült. Ennyit sikerült akkor gyakorlatilag így összekoldulnunk, és ilyenkor az ember tehát szószoros értelmében koldul erre. Szerintem tényleg nincsen jobb szó, hogy megpróbálja az összes referenciáit összeszedni, ezeket elhelyezi egy nagyon jó kis, akár ilyen portfólióba, vagy csak egy nagyon jó levelet ír, és azokat a leveleket küldözgeti el az adott vállalatnak. És amikor mindig elküldöd egy vállalatnak, akkor abba beleírod, hogy szerinted hogyan tudnának ők ebben megjelenni, miért gondoltál rájuk. Ez nagyon fontos, hogy ne csak egy sablonlevél legyen, mert nyilván a levélnek bizonyos részei azok ugyanazok mindenhol. De mondjuk a célod az az, hogyha mondjuk mi, nekünk az egyik szponzorunk az Egon volt, akkor ott egyből beleírtam a levélbe, hogy szerintem nagyon jó lenne, hogy mi fiatalok vagyunk, és akkor az Egon pedig még meg tudjuk mutatni azt, hogy az Egon biztosításai azok milyen hatékonyak, és mennyire biztonságban érezzük magunkat, ők ebben teljesen támogatóak voltak. Tehát ilyen szempontból az ember tényleg koldul, és reménykedik, hogy nyitott fülekre talál. Itt most a koronavírus után azért nehezebb, mert mindenhol visszavettek az ilyen marketing költségekből, de igen, ez egy nagyon fontos része, hogy az ember keressen szponzorokat.
Ez a projekt több szempontból is különleges, hisz egy amerikai űrhajóssal beszélgettek, de ráadásul még moziban is levetítettétek. Kezdettől fogva moziba szerettétek volna, vagy miután elkészült, felajánlották nektek a lehetőséget?
Mi kerestünk olyan lehetőséget, ahol pont, hogy a szponzoroknak meg tudjuk hálálni, meg minden olyan embernek, aki ebben részt vett, hogy akkor egyszer ezt nézzük meg nagy képernyőn, illetve szerettünk volna ennek egy sajtóvízhangot adni. A sajtóvízhang meg a legjobban egy hát ilyen premier előtti vetítéssel, vagy egy ilyen sajtóvetítéssel érhető el. Tehát ott voltak nekünk is nyilván a rokonok, barátok, de ez nem nekik készült elsődlegesen, hanem a újságíróknak, és mindenki olyannak, aki azért érdeklődött, amiatt a téma iránt, vagy részt vett a projekt finanszírozásába, és tettünk egy ilyen hogy akkor ott meghívjuk őket, beszéltünk, ott megköszöntük nekik külön. Tehát ilyen szempontból ez egy fontos lépcső volt nekünk. A mozi pedig nagyon segítőkész volt, és akkor tehát ezt tudtuk mi, ugyebár, hogy ez netre készül, de azt nagyon szerettük volna, hogyha ez ennek egyszer van egy ilyen event jelentősége, hogy akkor oda el tudnak jönni, és akkor azt az eseményen meg tudják nézni, és utána pedig másnap került fel az internetre. Tehát ez is szerintem amúgy egy tök fontos dolog, hogy attól függetlenül, hogy valami az internetre készül, attól mi is meg tudtunk jelenni, és lett ennek egy ilyen premier hatása.
Ugye az egyetem, meg az ATV-s gyakornokságod mellett van ez a YouTube csatornád a TV-s Petivel, és ha valaki egy kicsit is utána olvas, akkor szinte mindenhol leírják, hogy Frey Tamás egy interjúban azt mondta, ma már komoly értelmes ember TV-t nem néz, és ez a kijelentés miatt kezdődött ez a csatorna. Mégis miért ütött meg ez annyira, hogy eldöntötted, hogy csak azért is csinálsz el a TV-ről így egy YouTube csatornát emiatt?
Ez is egy olyan dolog volt, amit eredetileg nem önszorgalomból indult, aztán önszorgalomból fejlődött tovább, de ez egy SFS házi feladatom volt. Műsorvezetés órán egy formátumot fejlesztettünk, és akkor nekem így született meg a TV-sz Petivel, amit utána meg is akartam valósítani. Ezeket elkezdtem gyártani hétről hétre, és Tehát egyből próbáltam már figyelni, ennek legyen egy felvállalható arculata, hogy legyen úgy megvilágítva, legyen olyan kamerával felvéve, tehát hogy azért legyen valamilyen minőségi kisugárzása, és utána ezt elkezdtem nagyon élvezni csinálni, és ugyebár ezt eleinte tudtam, hogy hát azért mai napig nagyon sok olyan megkeresést kapok, tudod, amikor ezt tanulom a tévézés, vagy én tévében dolgozom, de jó, hát kinézem a tévét, és akkor tudtam jól, hogy akkor ez lesz ennek a műsornak az ilyen tételmondata, hogy tévézni az nem gáz dolog, és amivel én foglalkozom, az nem gáz, és az emberek egyszerűen értsék meg, hogy attól függetlenül, hogy ők nem tudom, a YouTube-on néznek valamit, vagy a Netflixen, és mondjuk tévéműsorattól az ugyanúgy tévéműsorat, attól függetlenül, hogy ezt az interneten nézik, és a mi szakmánk az vagy volt, van és lesz. És Rej Tamás ehhez mondott egy nagyon nagy hülyeséget, amit fel lehetett használni ebben a sorozatban, amiben mai napig nem értek egyet, mert én amúgy nagyon szeretem a riportjait, a szakmai munkásságának bizonyos részeit, bizonyos részét amúgy nem, de egy nagyon jó szakember, egy üzletember, és hát ez a mondatnak hála, akkor én felkerestem pontosabban ezt a YouTube csatornát.
Ezettől fogva több részben gondolkoztál, vagy csak egy részesnek indult?
10 részesnek terveztem, mert tudtam, hogy van annyi tévéműsor, amit megmutatnék, és ugye most indult el ennek a második évad, amikor ezt felvesszük. Hát bízom benne, hogy meg tudom majd csinálni minden most is a 10 részt, amit akarok, csak hát azért ez nagyon nehéz meg. Most már ebben is vannak szerencsére nagyon kicsi szponzori segítség, ezzel most már sikerült elérni azt, hogy ne nekem kelljen ezeket a videókat vágni, mert amúgy az a legtöbb idő, és az ami egyszer nem is férne be, tehát egy ilyen videónak azért ilyen mindenféle effekteléssel, pedig én nem vágok lassan, és nem azért, mert lassan vágok. 3 nap körülbelül, és akkor legalább azt nem nekem kell csinálni, hanem tényleg foglalkozatok ezzel a részével, ami engem érdekel, és utána ha hosszébbről egy adás legyen, ahhoz most már van segítségem, akire számíthatok ez ügyben.
Úgy tudom, terveztél Fraj Tamással is interjúzni. Fogunk látni ilyen részt?
Az utolsó részben szerettem volna őt felkeresni, hogyha már mégiscsak ez egy ilyen újságíró etika, hogyha az ember foglalkozik valakivel, vagy hát csak egy témával, akkor keresse meg. És akkor én az utolsó részben szerettem volna vele egy ilyen nagy interjút csinálni, hogy még mindig így gondolja ezt a kijelentést, akár úgy, hogy mondjuk belenéz az én műsoraimba. Én felkerestem őt, viszont e-maileztünk csak, amiben kvázi leírta, hogy ő nagyon sok sikert kíván nekem, viszont nem szeretne ebbe a témába interjút adni, mert nem követi annyira a magyar televíziózást. Ez már számomra amúgy egy kvázi beismerés volt, hogy hát hogyha nem érti, akkor amúgy miért mond ilyeneket. De sok sikert kívánt a tévés tovább menetelemhezben, hogy a lelkesedés nagyon fontos, így végül nem készült el ez az interjú.
Azóta elstartolt a második évadotok is, ami Friderikus Sándornak szól. Miért őt választottátok erre?
Friderikus Sándor is azért jött, mert hát hogy mondjam neked, én nem vagyok annyira úgy látszik jóban ezekkel a nagy tévés figurákkal, akármennyire is felnézek rájuk. A harmadik részben akartam a Friderikusnak a műsorával foglalkozni, ami ez az Életünk története című műsor, ami szerintem egy tök érdekes formátum, és ott a Sándorral szerettem volna interjúzni, de Friderikus úr nem állt segítségemre, telefonáltam is vele, e-maileztünk is, de azt mondta, hogy most nagyon elfoglalt, amit én nyilván elhiszek, de mondjuk úgy, hogyha az embernek fontos valami, akkor igyekszik rá időt keríteni, akár csak egy 10 percet, mert körülbelül ezek az interjúk 15-20 percet vesznek igénybe, de ő sem szeretett volna. Tehát ez volt az elsődleges pont, hogy akkor ez már gondoltam, hogy örök harag kettőnk között. Hát önmagában ezért azért mi nem érdemeltünk volna egy külön évadot, leginkább azért, mert hogy ami után neki lement ez a tévés műsora, azután ő indított ugye egy podcastot, ami akkor elkezdett olyanokat nyilatkozni, hogy jaj, hát akkor a tévézés az ennyi volt, meg hogy nem érdemes, tehát hogy ma már valami ilyesmiket mondott, hogy ma már egy tévében nem lehet ezt csinálni, meg azt csinálni, és akkor ezt meg ilyen nagyon, tudod, ezt nem tartottam egy fair dolognak, hogy miért mond egy tévés ilyet, miközben amúgy van egy tévéműsor, ami lehet, hogy éppen leáll, de majd tudjuk jól, hogy lesz valószínűleg második évada, mindig jó helyzetben volt a tévéknél, tehát hogy ne kezdj elő is szidni a tévét, de hát ő is elkezdte, és olyan dolgokat mondott, amik szerintem szintén nem igazak, ezért majd, hogy nem megfelelt Fraj Tamás folytatásának.
Ha jól tudom, ebben a második évadban már nemzetközi tévéműsorokra is szó lesz, így hogy ugye egyre jobban kezdesz nemzetközi részekbe is belenézni, külföldön vagy itthon dolgoznál hosszú távon?
Tehát ez attól függ, ugye, hogy engem ugye két dolog érdekel. Az egyik a televízió rendezés, a másik a televíziós újságírás. A televíziós újságírás nem tudnám külföldön csinálni egy angol nyelvű környezetben, mert amúgy van egy angolom, ami most, hogy nem tudom milyen szintű, tehát hogy van nyelvvizsgám, meg amúgy művelem, tehát hogy beszélek, de ahogyan a magyar nyelven is nagyon fontos az, hogy az ember úgy tudjon bánni, amikor ír, meg riportokat készít a saját nyelvével, hogy össze-vissza tudja forgatni, meg nem tudom, tehát én nem tudnék nyelvileg, tudnék angolul riportot csinálni, nem ezt mondom, hanem nem tudnék olyan szinten csinálni, mint ahogy ezt mondjuk ők elvárnák. Tehát ilyen szempontból én szerintem riporterként sosem tudnék külföldön dolgozni, az más dolog, hogy amúgy én nem is vágyom ki, nagyon szeretek utazni, és nagyon szívesen eltöltenék akár valahol fél évet is ilyen gyakorlaton, vagy tanulni, de egyszerűen olyan nyelvi akadályai lennének, hogy amikor azt hinném, hogy én most a legjobban tudok angolul, akkor is az még kevés ahhoz, hogy majd azért főleg az akcentus, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, amik nálunkra is azért figyelnek, hogyha valaki mikrofon közelbe kerül. És akkor a másik része viszont az, hogy ugye engem nagyon érdekel a televízió rendezés, amit amúgy meg lehetne csinálni simán elvileg külföldön, csak hát ez kérdés, hogy akkor megint oda valahova az ember így próbál kapcsolatokat szerezni, és akkor valahova befurakodni magát. Jelenleg ilyenekre nem vágyom, de nagyon szívesen elmennék amúgy külföldi tévécsatornákhoz is, amit amúgy most is szervezek éppen, és örülnék, hogyha összejönne, amiből nem tudom, hogy lesz-e bármi, de jó lenne kicsit megnézni, mások hogyan dolgoznak, ez mindenképpen fontos.
Nyáron vállalkozó is lettél, és megalapítottad a Broadcast Office Productiont. Honnan jött el a vállalkozás ötlete? Nem volt még elég dolog, amit csinálhatnál?
Látod, ez is egy olyan dolog volt, ami nem volt tervezett. Mert ez pontos, azt tudtam, hogy mindig is akarok. Tehát így, vagy hát nem, amúgy ez sem igaz, hogy mindig is akartam vállalkozni, mert amúgy én mindig, hogyha voltak ilyen felkéréseink, amikor valaha én meg gimnázium óta, és utána később egyetem is alatt is készítettem másoknak munkát, mondjuk a Bence barátommal közösen, akkor utána annak mindig az lett a kontextusa, hogy Bence, én ezzel nem akarok foglalkozni, nekem muszáj tévében dolgoznom, mert egyszerűen nem bírom az embereket elviselni. Tehát hogy olyan kéréseik vannak, ami teljesen szakmaiatlanok, én ezt nem tudok azonosulni, és stb. Aztán viszont jött egy olyan lehetőség, hogy amikor nyáron csináltam, vagy hát leadtuk különböző riportjaimat, de nekem később lett szerződésem az ATV-ben, és akkor szolgáltatásként, ahogy azért az ember kap fizetést, és ahhoz, hogy ezt a fizetést én tudjam felvenni, ahhoz a legegyszerűbb az volt, hogyha most már végre ezt a sokáig elhúzott ügyet, hogy akkor tudjak kvázi számlát adni, akkor ezt megalapítom, és akkor ez is olyan, mint a YouTube csatorna, hogyha már valamit csinálok, akkor ez már legyen szerintem jó. És akkor kigondoltam azt, hogy oké, akkor csináljunk egy vállalkozást, de akkor ez a vállalkozás meg legyen tényleg olyan színvonalú, hogy akkor azért professzionális tartalmakat nyújtson, és akkor mondjuk ott az ügyfelekkel is, tehát olyan ügyfelek legyenek, akik mondjuk erre professzionális tartalomra vevőek, és akkor ne ez az átlag videót látni akaró, vagy mozgóképet látni akaró ember, hanem olyan, aki tényleg a professzionális tartalmat tartja maga előtt. Most készül éppen a honlap, és vannak további tervek, és most voltunk Horvátországban forgatni szeptemberben, de amikor most például lement ez az ATV-n, ez a holokauszt túlélősen, akkor ez is a vállalkozásom gyártottam, amit utána úgy eladtam a tévének, tehát nagyon sok ilyen tervünk van a jövőre is, és bízom benne, hogy akár ez a vállalkozás is beindulhat, meg mert most is működik, hiszen azért havi szinten nagyon sok számlát állítok ki, de hogy egyszer érdekes lenne csak vállalkozni, és még érdekesebb lenne visszatekinteni arra, hogy én mennyire nem akartam soha vállalkozó lenni, főleg úgy, hogy amúgy a pénzügyekhez nagyon buta vagyok. Tehát tényleg én a boltban is nagyon könnyen átverhető vagyok, tehát hogy de azért hál' Isten van erre emberem, aki tud figyelni és tud számolni.
Milyen fajta megrendeléseket kapsz a vállalkozásnál?
Hát több dologban is utazunk, az, amire legfőképpen akarnék foglalkozni, ugye ez a tévérendezés, amilyen még éppen nincsen, de nagyon várjon rá, hogy egyszer készüljön mondjuk egy koncertfelvétel, amit mondjuk az én vállalkozásom csinálhat. Na, amiket kapunk, az ilyen reklámfilm készítés, televíziós riport készítés, illetve ilyen online kommunikációs megrendelések. Ez az, amiben jelenleg utazik a vállalkozás, és a célom az lenne, hogy utána később akár ilyen közvetítő kocsis produkciók is létrejöhessenek, amikben ténylegesen rendezőként tudok nyilvánulni, és mondjuk nem tudom, adott cég akar élőadást csinálni, vagy tudod, szoktak lenni ezek a koncertfelvételek, tehát hogy ilyenekbe is tudják utazni, csak hát ehhez kell egy tök jó honlap, meg jó kapcsolatok, amik azért most is vannak, de sok jövőképünk van, az biztos, tehát van jövőkép.
Hát egyértelmű, hogy te már nagyon sok mindenbe kipróbáltad ugye magad, hogy a tévézés felé egyre jobban előre haladjál. Mit gondolsz a tapasztalataid alapján, mennyire fontos az egyetemi továbbképzés, vagy inkább fontosabb, hogy akik ezénbe szeretnének elmozdulni, azok gyakornokságokon részt vegyenek?
Szerintem mind a kettő fontos, és mind a kettő akár párhuzamosan. Nyilván ez egy olyan szakma amúgy, tehát ezt nálunk is mindig elmondták az SZF-én, hogy ehhez a szakmához nem kell az egyetem. De ahhoz, hogy te ne egy ilyen, ahogy nekem szokták ezt mondani, hogy kétbites legyen az ember, és ne egy ilyen bizonyos szűklátás körül, abban viszont nagyon fontos az egyetem. És hogyha mondjuk itt az ELTE-n, nem tudom, én mondjuk pont nem járok olyan órákra, ahol televíziózást tanulnék, mert én ezt elismertettem az SZF-éről, tehát én nem tudom, hogy ide, ahogyan látom, itt a többiek tanulják és élvezik, tehát hogyha mondjuk valaki éppen nem is erre kapja itt a legnagyobb hangsúlyt, akkor is fontos, hogy azért tényleg vannak olyan dolgok, amik társadalom történetileg, tehát egyszerűen az alapműveltséghez fontosak ebben a szakmában, hogy mondjuk az ember a szegénységről forgat, akkor tudja, hogy mi merre, hány méten, milyen alapfogalmak vannak, tehát szerintem nagyon fontos az egyetemi képzés, és amellett az is, hogy tehát valaki teljesíthet nagyon jól az egyetemen, hogy abban ne érezze magát kényelmesen, hanem kezdjen el minél hamarabb lehetőségekhez jutni, hogy hova tud éppen menni.
Mit javasolsz még azoknak, akik tévézéssel szeretnének foglalkozni? Hogyan kezdjenek neki?
Mondjuk úgy, hogyha ez nem tudom, hogyha én lehetek egy példa, hogy minél inkább belásni mindenhova, és minél több emberrel kontaktálni. Tehát, hogy amikor az ember elkezd önálló munkákat csinálni, mert amúgy ez tök fontos, hogy valakinek akkor csinálja meg az első önálló munkáját, amikor kimegy az egyetemről, most erre te is nagyon jó példa vagy, hogyha mennyi mindent csinálsz meg ugye, hogy fotózol, meg mit tudom, itt van most ez a podcast, ez a rádió, most, hogyha te is a rádiózást akkor próbálnád ki először, vagy hát akkor kezdeni ezzel ismerkedni, amikor megvan a diploma a kezedbe, akkor mert azért eléggé, nem tudom, lehet, hogy hátránnyal indulnál, de így, hogy akár most ezt csinálod, meg hogy te is a rengeteg szabadidőt rááldozod, szerintem ez a legfontosabb, hogy az ember csinálja nagyon sok munkát, és utána azt a munkát azt küldje el olyanoknak, akiket szerinte ők ebben profik, és kérje ki róluk a véleményüket, és próbáljon meg nyomulni, és utána pedig nem tudom, egy kis lehetőséghez jutni, elmenni vele, forgatni. Hát minden ilyesmi, ami valahogy így közel viszi az embert, aztán hogyha éppen megtetszik, tehát hogyha valaki alkalmas, te alkalmasat találják, akkor azért nekem mindig azt mondják, hogy ebben a szakmában szükség van a jó szakemberekre, mert hogy televíziósból tényleg sok van, de jó televíziósból kevés, akkor igyekeznek megtartani. Tehát szerintem ez a legfontosabb, hogy mondjuk úgy, hogy az egész szakmánkra a párbeszéd a legfontosabb. Tehát, hogy minél inkább azt ajánlom, hogy minél hamarabb kezdjenek el az emberek kapcsolatokat építeni, és ebben nem a protekciót gondolom, hanem tényleg az, hogy küldjék el az anyagaikat, és kérjék ki róla minél többen. Tehát most én biztos, hogyha nem tudom, itt másodéves lennék, és tévés órára járnék, akkor igyekezném azt a vizsgariportomat a legjobb minőségben megcsinálni, és utána valami híradós riporternek elküldeni, és utána pedig a szakmai gyakorlatomat eltölteni egy tévénél, hogyha én abba tényleg hiszek.
Köszi, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
Most pedig kimegyünk a stúdióból az ETBTK kampuszára, és kérdezünk meg titeket a médiás tapasztalataitokról. Hanyad éves vagy, és hogy dolgozol jelenleg?
Sziasztok, Malatinszky Dávid vagyok, harmadéves jelenleg az ELTE Kom és Médián. Magánvállalkozóként fotós vagyok, több közéleti szereplőnek és politikusnak vagyok fotósa, illetve különböző független médiatermékeknek is szoktam fotózni bármilyen eseményen.
Őri Son vagyok, és a mesterképzésemnek az utolsó fél évét végzem, és az Eper Rádiónak és a BPM-nek, tehát a Budapest Podcast Manufaktúrának vagyok a producere és a technikusa.
Sziasztok, Mucsi Blanka vagyok, harmadéves kommunikációs médiatudomány mesterszakos vagyok, már csúsztam egy fél évet az Erasmus miatt. Jelenleg a Marie Claire-nél, a Non-Saltinál és a Szeretlek Magyarországnál dolgozom szabadúszó újságíróként.
Milyen képzéseken, tanfolyamokon, gyakornoki programokon vettél részt, aminek köszönhetően most ezeken a helyeken dolgozol?
Legelső ilyen sajtófotós élményem, az még első évesként egy ELTE-s kurzus által mehettem ki Boszniába, menekültáborokba, egy nagyobb újságíró csoporttal forgatni. Talán ez volt az egyik tényleg legelső akkora élményem, ami arra az elhatározásra juttatott, hogy én majd ezen a területen szeretnék elhelyezkedni. Azóta megcsináltam a szakmai gyakorlatomat a Magyar Hangheti lapnál, kis fotózom még alkalmanként. Ugye, aki fotós szeretne lenni, annak el kell végeznie legalább egy OKI képzést. Ez most azt hiszem talán a legrövidebb ilyen OKI képzés 9 hónapos. Aki ezt teljesíti, ott komoly elméleti és szakmai tudást kell letenni az asztalra. Ugyanúgy ezután kapsz egy diplomát, csak úgy, mint az érettségénél egy bizonyítványt. Onnantól fogva lehet a NAV-nál bejelenteni a vállalkozásodat.
Az első gyakornoki munkám a Universal Musicnál volt PR és marketing asszisztensként, aztán voltam gyakornok az Eper Rádiónál szerkesztőként, és ott kezdtem el technikával foglalkozni, és végül így ragadtam itt, illetve még egy médiaügynökségnél is voltam content marketing asszisztens, de annak a podcastekhez nincsen közel annyira.
Jártam egy évet a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kommunikáció és médiatudomány alapszakára, de nem jött be, úgyhogy abba hagytam, de egyébként ott kezdtem el írni először a Kari magazinba, a Kanyarba. Majd egy év után átmentem a Károlira, ahol szintén ugyanezen a szakon tanultam, és ott belekóstolhattunk a média különböző szegleteibe, a PR-ba, a marketingbe, az újságírásba, a tévézésbe és a nemzetközi kapcsolatokba. Én végül azért döntöttem a nemzetközi kommunikáció szakirány mellett, mert akkor már tudtam, hogy az ELTE-re szeretnék jönni mesterszakra, médiára. Nagyon érdekelt a külpolitika, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó elméleti tudás megalapozó lenne. És most itt vagyok az ELTE-n, és az első évemben a második fél évben tartott nekünk egy előadást az egyik órán, divatkommunikáció órán Bobák Szilvia, Márik Ler újságírója. Végül ráírtam az óra után, hogy esetleg van-e lehetőség jönni és dolgozni a Márik Lernél gyakornokként, és nagyon nagy szerencsém volt, mert éppen tudtak fogadni. Úgy nagyjából a nyár végétől egészen decemberig voltam gyakornok, és utána kezdtem el szabadúszni, utána szabadúszóként írtam már a Marie Claire-nek, aztán a No Salty-nek, és utána a Szeretlek Magyarországnak is. És szerintem rengeteget tanultam, amit az újságírásban is hasznosítani tudok. Abban az időszakban, amikor egy fél évet Erasmuson voltam a témban, és egy nagyon jó kis nemzetközi közösséget ismerhettem meg, még annak ellenére is, hogy éppen a járvány alatt voltunk kint, tehát tombolt kint a második hullám, meg itthon is. Megtanultam önállóan végezni a munkámat, mert én egyébként kintről is dolgoztam idehaza, illetve egyébként is önállóságra nevelt az, hogy kint voltam egy pár hónapot, és szerintem talpra esettségre is, plusz a nyelvet is tudtam gyakorolni, ami nagyon fontos ehhez a munkához. Illetve ami még nagyon sokat segített, és ami nagyon sokat tanultam, és szerintem, és már most érzem, hogy profitálok belőle, és a jövőben is sokat fogok, az, hogy kint voltam 10 napot Prágában idén nyáron, tehát 2021. augusztusában a Bakala Foundation segítségével, akik fiatal újságírókat úgymond karolnak fel, és 10 napig ösztöndíjjal kint tanulhatnak olyan neves magazinok, hírportálok, hírügynökségek munkatársaitól, mint mondjuk a Reuters, a Bloomberg, a CNN, vagy a The New Yorker, és 10 napon keresztül angolul tanultunk az újságírás fortéjairól, ami szerintem egy életre szóló élmény lesz. Egyrészt az, hogy ilyen emberekkel találkozhatunk, és ilyen emberek mentoráltak minket, és bármikor fordulhatunk hozzájuk, hogyha kérdésünk van, vagy tanácsra van szükségünk. Másrészt az a nemzetközi közösség, amit ott ismertünk meg, szintén rengeteget adott, amit elgézott a világnézetünket.
Mit javasolsz azoknak, akik a te szakmádban szeretnének elhelyezkedni?
Elég ambiciózusnak kell lenni ahhoz, és nagyon sok helyre be kell adni a jelentkezésedet, hogy eredményt tudj elérni, és bekerülj bárhova, akár gyakornoknak. De rendszerint például a sajtóorganumoknál nagyon segítőkészek, igazából gyakorlatilag a mentorjaid, és én tudom javasolni, hogy jelentkezzetek sok gyakornok programra. Hát nagyon sok gyakorlás igazából az visz csak előre, mert én is mai napig tanulok mindig újat. Tényleg ezt tudom javasolni, hogy aki szeret fotózni, és szereti az ember, vagy azt, ami témát leginkább szeret fotózni, az minden nap minél többször fotózni.
Azt javaslom, hogy nagyon-nagyon sok mindent hallgassanak. Érdemes akár YouTube-on, de akár fizetni is tanárnak, hogy az ilyen hangmérnökös dolgokat meg tudja tanítani. Én is jártam egy technoproducer sráchoz, aki nagyon-nagyon sok mindent tanított nekem. Úgyhogy minden is pacsi a Barninak. És azt javaslom, hogy nagyon-nagyon sokféle és sok nyelvű podcastet hallgasson, olyan nyelvűt is, amit nem teljesen ért, vagy egyáltalán nem ért, mert a struktúrát és a stílust ezt úgy lehet talán a legjobban megfigyelni, hogyha nem érted, hogy miről beszélnek. De mondjuk a dinamikát, hogy hogyan beszélnek egymással, stb. Azokat mind így fel lehet fedezni, és ez egy nagyon érdekes és értékes experience.
Tanuljatok nyelveket, az angolt mindenképpen, és mellé még ami belefér és amihez kedvetek van, és időben kezdjétek el, mert én például most nem vedek a franciával meg az olaszsal. Minden olyan lehetőségre csapjatok rá, ami szembe jön veletek, főleg úgy, hogyha egyébként nincsen vesztenivalótok, mert mindenből profitálhattok. Nagyon figyeljetek a szakmabeliekre, például azokra, akik itt tanítanak titeket az ELTE-n, mert rengeteget tudtok tőlük tanulni, fogadjátok meg a tanácsaikat, és szerintem nyugodtan forduljatok hozzájuk, hogyha bármi kérdésetek van, mert én sokáig nem mertem kérdezni, és szerintem mostanában tanultam meg, hogy mennyire fontos, hogy bátran kérdezzünk, mert igazából nem veszíthetsz vele semmit. Menj ezek Erasmusra! És keresetek nemzetközi lehetőségeket, mindenféle gyakornoki programot, ami szimpatikus nektek. Legyetek kíváncsiak, ne adjátok fel az első olyan alkalommal, amikor úgy érzitek, hogy ez nem fog menni, mert mélypontok mindig vannak, de utána mindig érdemes kivárni azt, amíg ismét jó lesz, mert utána sokkal jobb lesz, mint előtte, amikor jó volt. Szerintem bátran kérdezzétek meg a tanáraitokat, vagy az órára érkező előadókat, hogy van-e gyakornoki lehetőség a munkahelyükön, és szerintem nyugodtan keressetek meg olyan hírportálokat, újságokat, magazinokat, ami érdekel titeket, és írjatok nekik, mert én ezt nagyon sokáig nem tudtam, és nekem is úgy tanácsolták nemrég, hogy ez egy nagyon jó taktika, hogy te keresed meg ezeket a helyeket. Úgyhogy feel free, és hajrá!
Köszönöm nektek, hogy itt voltatok velünk. A mai epizódunkban Beresz Péterrel készítettünk interjút, majd az egyetem kampuszán kérdeztünk meg diákokat tanácsaikról, ha a médiába szeretnétek elhelyezkedni. Számomra ez a podcast nagyon nagy élmény volt, szerintem nagyon sok érdekes interjú alanyunk volt a műsor során, és nagyon remélem, hogy ténylegesen sikerült a média különböző területeit bemutatnom nektek, valamint hogy segítettem a leendő kommunikációs és média szakemberünknek az elhelyezkedésben. Igazából én is csak azt tudom javasolni, ami szerintem szinte minden interjú alanyunk próbált nekünk súlykolni, hogy írjatok rá az emberekre, próbálkozzatok be gyakornoki helyekre, úgy is, hogy nem feltétlenül van kialakult gyakornoki programjuk, mert rengeteg lehetőség van, amivel élni lehet, csak be kell próbálkozni. Erre például saját példám a műsorral kapcsolatban, hogy nagyon akartam egy színházas epizódot csinálni, de őszintén nem igazán tudtam, hogy kit kéne megkerestem, szóval nem tettem más, mint hogy csak szimplán besétáltam a Katona József színházba, oda mentem a portás nénihez, megkérdeztem, hogy hát kivel tudok beszélgetni, megmondta, keressem meg ezt és ezt. És milyen jó epizódunk lett belőle, nem igaz? Valami nagyon tudom javasolni nektek, hogy végezzétek el az ELTE-BTK kommunikációs média tudomány szakát, mert nekem nagyon sok tapasztalatot adott és segítséget abban, hogy én is elkezdjem a saját médiás karrieremet, valamint szerintem mindenképp éljetek külföldi lehetőségekkel, mert még ha itthon is akartok elhelyezkedni egy külföldi tapasztalat, az mindig jól néz ki egy CV-ben. Ehhez van lehetőségetek, akár Erasmus-szal szakmai gyakorlatra menni egy média outlethez, vagy éppen részképzésre egy olyan egyetemre, ahol szintén tanulhattok média kommunikációt, de ezen kívül, amit most így hirtelen eszembe jut, és én is tudom mondani, hogy létezik olyan, hogy European Solidarity Corps, ez egy önkéntes szervezet. Erre, ha rákerestek Facebookon, akkor rengeteg csoportot fogtok találni, valamint van egy saját weblapja is. Itt tudtok böngészni különböző külföldi szervezetek önkéntes programjai között, ami egy-két hónaptól akár egy évig is terjedhet, és nem egy szervezetnek van szüksége olyan szakemberre, aki különböző médiatartalmakat tud gyártani nekik.
Ezen kívül arra is van lehetőségetek Camp Leaders programmal, hogy a nyáron át akár egy amerikai gyerektáborban is dolgozzatok.
Azt hinnétek, hogy ez csak annyit jelent, hogy foglalkozásokat kell tartani gyerekeknek, de viszont a táboroknak is van szüksége média szakemberekre, akik készítenek neki képeket, videókat, podcastokat, különböző média megjelenéseket, és lehet erre is jelentkezni, szóval nem feltétlen csak arról szól, hogy kosarazok a gyerekekkel. Persze, hogyha ezt élvezitek, arra is nagyon jó, én nem tantorítok el senkit, mert tényleg jó buli. Ráadásul utána, miután egy-két hónapot voltál a táborban, 30 napig a fizetésedből utazgathatsz Amerikában. És igazából még sorolhatnám, mert rengeteg ilyen program van, amivel élni lehet, és pénztárca barát is, mielőtt csak pályázni kell dolgokra. Szóval nézelődjetek, és ha már nézelődtök, csekkoljátok a kreatív.hu-t is, amit ugye Haraszi Névától a filmes epizódból tudunk, hogy rengeteg állás lehetőséget rejt. Én személy szerint a sorozat során rengeteg új dolgot tanultam, és remélem megkoztam a kedvetek a médiához, esetleg hamarosan találkozom veletek az ELTE média tanszék falain belül is, vagy hogy a műsorom hatására ráugrottok gyorsan valamilyen gyakornoki lehetőségre. Ezzel a médialógusok utoljára elköszön, én Mező Dóri voltam, sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.